zenét. Pentatonikus, régi dal lehetett. Tudtam, hogy ősi éneket hallok, talán éppen azt a dalt, amelynek a dallamára embert áldoztak sok-sok évvel ezelőtt az erdei óriás gyökerei között. Az asszony felemelte az arcát, a hold felé tárta a karját, és azt az alig látható feliratot nézte, amelyet ember magasságban karcoltak bele a fatörzsébe. Itt volt hát előttem a felirat, amelyről egy hete még azt sem tudtam, hogy létezik, s amely miatt annyi embernek kellett pusztulnia. Ekkor vettem csak észre, hogy nem messze tőle egy emberi alak fekszik a fűben. Újra megszorítottam a narranyelet, és megpróbáltam kitalálni, hogy ki lehet. Amennyire ki tudtam venni, a hátán feküdt, összekötözve. Mély lélegzetet vettem, de még mindig nem léptem ki a tisztásra. Bobot vártam, és Barbarát. Az asszony felállt, és megpróbálta magára húzkodni szakadt leplét. Ahogy ősz haján végig hullott a holdfénye, túlvilági mosoly öntötte el az arcát. Valamit kiáltott a bokrok felé, majd odalépett a megkötözött emberhez. Leple alá nyúlt, és egy kerékpár küllőből köszörült fegyvert kapott elő. Önkéntelen, ilyet kiáltás hagyta el az ajkam, amikor magasra emelte a fegyvert a fekvő alak fölött. Az összekötözött áldozat feldobta magát a levegőbe, és rekedtem fel kiáltott. Ne! Kérem ne! Aztán gyorsan hadart valamit filipp nyelven. Kétségbe esetten kattogtak ajkán a szavak, érezni lehetett, hogy az életéért harcol. Az asszony mozdulatlanul állt, majd kiáltozni kezdett. Lima, 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 Peru fővárosának a neve, de alig ha nem filippi ülmást jelent. Nem tudtam, mit. Az asszony a fatörzse felé fordította a fegyverehegyét. Lima, 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 aztán egyszerre csak derengeni kezdett valami. Mintha a filippi légi kisasszony, még odafenn, a repülőgépen, amikor megszámolt bennünket a kabinai tajánál, ezt a szót is kiejtette. Volna, Lima, lehetséges, hogy az ötös számot jelenti? Azt az öt férfit, akinek a neve ott állt mélyen bevésve a fatörzsébe. Feszültem figyeltem, várva, mi történik. Többször is idegesen az órámra pillantottam, de sem Bob, sem Barbara nem volt sehol. Kigomboltam vadászkésem tokját, készen rá, hogy egyedül vívjam meg az éjszakai harcot. A nő ismét a fekvő férfira emelte fegyverét, s már-már kivetettem magam a tisztásra, amikor nem messzire a fától felfedeztem egy eddig nem látható másik fekvő alakot is. Ő is a hasán feküdt, és csak fényesre suhickolt fekete csizmái mutatták, hogy kicsoda. Mondanom sem kell, hogy régi ismerősöm volt. Pazmarin százados. Visszaroskattam a bokor mögé, és vadul törni kezdtem a fejem. Hiszen öt név van a fán, négy már meghalt. Úristen, tévedtem volna. Kezembe szorítottam a fegyvert, és lassan, óvatosan Pazmarin felé kúsztam. Tudtam, hogy sokat kockáztatok vele, esetleg az őrült nő kinyírja a megkötözött férfit. Mégsem tehettem mást. Tudtam, hogy a játszmának még közel sincs vége, és nagy szükségem lett volna a százados segítségére. Annál is inkább, mivel Bobbal és Barbarával kapcsolatban kezdtem rosszat sejteni. Olyan halkan és észrevétlenül lopakodtam a bokrok között, hogy Racskó Marszingel ismerően bólogathatott a felhők fölött. Csak így tovább, Leslie, csak így tovább, nem tudom, végül is kikövetett el hibát, én-e, vagy Racskó Marszing. Lehet, hogy áthatolhatatlan fekete felhő húzódott közénk, így nem tudott többé vigyázni rám. Lehet, hogy annyira koncentráltam Pazmarinra, amennyire nem lett volna szabad. Az a legvalószínűbb azonban, hogy még mindig nem alkalmazkodtam kellőképpen a dzsungelhez. Nehéz megmagyarázni, de nem a képességeimmel volt a baj. Halk voltam, mint a kígyó, és fürge, mint az antilop. Mindent tudatosan csináltam, éppen úgy, ahogy kellett. Csak hogy éppen az ösztön hiányzott belőlem, amely megsúgta volna, hogy mit tegyek a döntő pillanatban. Így történhetett, hogy már éppen annak a bokornak a szélénél guggoltam, amely alatt Pazmarin feküdt, s már-már kinyújtottam a karom, hogy elvágjam a kötelékeit, amikor éreztem, hogy vékony, hideg fém tárgy nyomódik az oldalamnak, és rekett suttogás hangzik fel mögöttem. Nem moccanjon, Lawrence, a játéknak vége, hátrafordítottam a fejem, és igyekeztem mosolyogni. Jó estét, hadnagy, ez aztán a meglepetés, már azt hittem, szakszerűen végig tapogatott, elvette a tőröm és a narranyelű fegyvert. Kétségbe esettem, próbáltam meg belekapaszkodni az utolsó szalmaszálba. Örülök, hogy itt van, hadnagy, legalább elfogadhatom az ajánlatát. Valóban az a legokosabb, ha itt hagyom ezt az egészet, és a tisztásra, mondta tömören, nincs többé semmiféle ajánlat, Lawrence, a halál nem fogad el ajánlatokat, az arcát fülkésztem. Szép, metszett arcélét, filmszínészeknek is dicsőségére váló, szabályos vonásait. Égő, kék szeme mint lámpás világított a holdfényben. A tisztásra, felemeltem a kezem, és kiballagtam a tisztás közepére. Az őrült asszony észrevett bennünket, hangos kiáltást hallatott, és Hernandezre vetette magát. A hadnagy kiáltott valamit Filippiül, figyelmeztető hangsúllyal, aztán félrelökte az asszonyt, és igyekezett előkapni a revolverét. Legugoltam, lendületet vettem, és feléje ugrottam. Egyetlen hatalmas csapást sikerült csak elhelyeznem az arcán, de ez is éppen elegendő volt ahhoz, hogy elterüljön a földön. Odaugrottam hozzá, kivettem a fegyverét a tokjából, és rászegeztem. Igaza volt Hernandez, a játszmának vége, csak hogy nem úgy, ahogy maga gondolta, már régen sejtem, hogy idáig jutottam, amikor valaki megragadta a lábam, és megrántotta. Esés közben rátapostam a kezére. Hallottam, hogy fájdalmasan felkiált. Daniels volt, a másik fogoly. Úgy pattantam volna fel, mint egy gázzal töltött gumilabda, de elkéstem. Még a hátamon feküdtem, és többször is Daniels felé rúgtam, amikor az őrült asszony nekem rontott. Vékony, kiaszott testéhez képest óriási erő lakozott benne, s mint az őrültek általában, szinte minden erejét képes volt egyetlen célra koncentrálni. Jelenleg éppen arra, hogy leszorítsa a fejem, és a mellemre hűljön. Kétségbe esetten kapálóztam, de nem bírtam vele. Feldobtam magam a levegőbe, hát ha le tudom vetni magamról, mint betöretlen ló a lovasát, mint hiába. Belekapaszkodott a hajamba, sarcom fölé emelte a fegyvert. Éreztem, hogy pillanatokon belül kiszúrja a szemem, vagy a nyakamba döf vele. Szeme találkozott az enyémmel, és én szinte elmerültem benne. Kissé üveges volt, mintha kontaktlencsét viselt volna, vagy, mintha kábítószeres hatás alatt állna. Éreztem, hogy a kerékpár küllő végig szántja a levegőt. A szúrás azonban megállt felettem. Feltehetően Hernandez kiáltott neki valamit, mert az asszony feléje fordította az arcát, és engedelmesen lemászott rólam. Amikor feltápászkodtam, Hernandez már a lábán állt, és az arcát tapogatta. Kezében egy 38-as forgópisztolyt tartott. Ne csináljon ostobaságot, Lawrence, mondta, és megnyomogatta az állát. Megérdemelné, hogy úgy halljon meg, ahogy majdnem meghalt. Bár hagyhattam volna, de nem hagyhatom, hogy így pusztuljon. Feltehetően nem értené, hogy miért. Nem volt semmi okom rá, hogy elhallgassam, amit tudok. Dehogy nem, mondtam. Nem akarta, hogy közönséges gyilkosságot kövessen el az anyja. Leeresztette a kezét, és döbbenten bámult rám. Maga tudta, kitaláltam, mondtam, és jobban tenné, ha ideadná a fegyverét és kiszabadítaná a századost. Felemelte a 38-ast, és ismét rám fogta. Eszemágában sincs, Lawrence. Ma éjszaka ítéletre gyűltünk össze az áldozatok fájánál. Ott, ahol őseink áldoztak viharistennek és az erdők szellemeinek. Ne féljen, Lawrence, én is halott leszek nem sokára. Pár perccel azután, hogy maga elindult a túlvilág felé, maga után megyek. De addig még van egy kis dolgom. Mit vétettünk magának maguknak? Próbálkoztam. Én is, Pazmarin, nem akarom, hogy Marcos elnök a törzsemen álljon bosszút tanúk nélkül kell maradnia annak, ami itt történik. Maguk beleütötték az orrukat valamibe, ami nem a maguk dolga. Személy szerint sajnálom, de nem tehetek mást. Nyugtalanul a holdra pislantott, mintha az idő múlását ellenőrizné. Valahonnan messziről, nagyon messziről halk autóberregést hozott a szél. Reménykedtem, hogy nem hallja meg, hiszen éppen az őrült asszonnyal volt elfoglalva. Fél karjával átkarolta, a másikkal pedig rajtam tartotta a pisztolyát. Nem ajánlom, hogy lelépjen, ha valami ostobasággal próbálkoznék, fejbe lövöm Pazmarint. Dögölj meg, hallottam tompán a százados hangját. Hernandez halványan elmosolyodott. Meg lesz, százados, egyszerre fogunk leszállni a pokolba. Felnevetett éles, furcsa nevetéssel. Ekkor tudatosult bennem, aminek már régen tudatosulnia kellett volna. Hogy Hernandez hadnagy őrült, akár csak az anya. A lombok egyre erőteljesebben susogtak. Úgy látszott, szél támadt valahol nem messze, a tengeren. Az ágak recsegni kezdtek a fejünk felett. Azt reméltem, hogy elnyomják az ajt, amivel Bob és Barbara közelednek. Aztán egyszerre csak szétnyíltak a bokrok, és éppen Hernandezzel szemben kisétáltak a tisztásra. Bobnak vér szivárgott a szája szögletében, Barbara piszkos volt, mintha a kocsi alatt bujkált volna. Mögöttük, egy fólia köpenybe vurkolózott alak bukkant fel, rövid csövű géppisztolyát Bob és Barbara hátának szögezve. Barbara a földre roskadt. Hozzá akartam ugrani, de Hernandez szava megállított. Ne mozduljon, vagy lövök, mozdulatlanná dermedtem. Bob Barbara fölé hajolt. Elájult, mondta kifejezéstelen hangon, és csak én éreztem meg benne a feneketlen gyűlöletet. A Bobékat kísérő alak a szürke fólia köpenyben mozdulatlanul állt az árnyékban. Valamennyien együtt vagyunk, mondta Hernandez, és sietősen a holdra nézett. Megkezdődhet hát az utolsó áldozat az áldozatok fájánál. Vékony árnyék suhant át a bokrok között olyan gyorsan, hogy szemmel alig lehetett követni. Én sem a szememmel láttam, hanem azzal az ösztönömmel éreztem meg, amelynek hiányán korábban keseregtem. Talán az életveszély visszahozta mindazt, amit a londoni évek kilúgoztak belőlem. Soha többé nem lesz áldozatok fája, mondta Hernandez, és áldozat sem lesz többé. De az utolsó gazember vérének még le kell szivárognia a fagyökeréhez, hogy megengeszteljük vele a szellemeket. És annak kell végrehajtania az áldozatot, akit megsértettek. Akinek a lelkét megölték. Ó, anyám, mérhetetlen bánat telepedett szép vonásaira. Ha nem állt volna ott az a másik az esőköpenyben, talán ismét rávetem magam. A géppisztollyal szemben azonban nem volt semmi esélyem. A bokrok között lopakodó árnyék úgy érezhette, hogy neki van, mert hangos kiáltással az esőköpeny mellett termett, és rávetette magát. Olyan gyorsan történt minden, hogy nem volt időm közbeavatkozni. Lövés dörrent, de nem talált el senkit. Hernandez durrantott ilyetében a levegőbe. Az őrült asszony felvisított, és Daniels fölé emelte a kerékpárküllőt. Ne, ordította Hernandez, és ismét a levegőbe lőtt. Vártam, hogy felhangozzék a sorozat kattogó hangja, de nem történt semmi. Az esőköpeny hangtalanul hullott a földre, nem volt benne senki. Azt hittem, rosszul látok, és valószínűleg ugyanezt hihette az a férfi is, aki a hatalmas lendülettől keresztül esett az üres fóliakabáton, és kiejtette kezéből a kését. Ugyanebben a pillanatban terepszínű kezes lábasba öltözött alak lépett ki a legközelebbi fa mögül, és géppisztolya agyával az árnyék fejére csapott. Aztán lehajolt, és kihúzta a tisztásra Camillót, a tanítót. Aki a géppisztolyt tartotta, Beata Martinez volt, Melotti titkárnője. Most már valamennyien együtt vagyunk. Valóban valamennyien, mondta a lány. Tudtam, hogy még jönnie kell valakinek, hiszen maguktól nem találtak volna ide. Hernandez megtörölte a homlokát, és mondott néhány szót az őrült asszonynak. Martinez kisasszony felém fordította a géppisztolya csövét, és szinte mentegetőzve suttogta. Én megtettem mindent, Leslie mi mindent megtettünk, hogy ne keveredjék bele. Még azt is, hogy jó néhányszor megpróbáltuk eltenni lábalól. Távol kellett tartanunk magát, maga volt az egyetlen komoly ellenfelünk. Miért avatkozott az ügyünkbe, Leslie? Fájdalmasan csengett a hangja, s valóban elhittem neki, hogy fájlalja a halálomat. És azt is elhittem, megpróbált mindent, hogy ne kerüljön sor a kivégzésemre. Még semmi sem késő, mondtam, ha nem követnek el újabb őrültséget. Hernandez közelebb jött hozzám, és megrázta a fejét. Az istenek határoztak így, Lawrence, viharisteni Cray, ne gúnyolódjék, bizonyára van valami, amiben ön is hisz. De elég ebből, Beata, élesen csattant a hangja, mint a korbács az oltárra. A lány odaugrott az összekötözött Danielshez, és kötelékeinél fogva felemelte. Bár volt alkalmam közelebbről is megismerkedni Beata Martinez testi felépítésével, mégis meglepett, milyen könnyedén emeli fel a férfit. Ha valaki gyűlöltem ebben a pillanatban, hát az Daniels volt. Ha nem kapaszkodik a lábamba, talán megúszhattuk volna a dolgot. Lecsüccsentem a fűre, de majdnem fel is pattantam róla. Éreztem, hogy hegyes tárgy fúródik a combomba, és csak az Isten mentett meg tőle, hogy fel ne kiáltsak. Egy narancsnyelű küllő, nem sok időm maradt a töprengésre. Talán az enyém volt, amit az elmúlt percek zűrzavara során Hernandez ejtett a fűbe, talán Danielsé, talán Pazmarin hordta magánál bűnnyelként. Gyorsan kirántottam a lábamból, és becsúsztattam a nadrágszáramba. Hernandez és Martinez a leghatalmasabb, kiálló gyökérhez húzták Danielst, aki ettől a perctől kezdve megállás nélkül üvöltött. Nem én voltam, ordította. Én nem akartam. Látja, Hernandez, segítettem magának, elkaptam a fickó lábát. Kegyelmezzen, Hernandez, hiszen maga fehér ember. Kegyelmezzen, magyarázza meg az anyjának, hogy én. Melotti ötlete volt. Hernandez Pazmarint emelte fel, és a fához húzta. A kövér százados arca izzadságban fürdött, de egyetlen szót sem szólt. Amikor Hernandez a fatörzshöz támasztotta, felemelte a fejét, és a hadnagy arcába köpött. Hernandez megrendült, de nem tiltakozott. Megfordult, és sorban a többieket is a fához rángatta. Óvatosan felálltam, és az óriáshoz ballagtam. Neki támasztottam a hátam a törzsének. Úgy éreztem magam, mintha hatalmas szabadtéri színpadon feküdnék, és véres középkori kamarajáték zajlana a szemem előtt. Hernandez, Beata Martinez és az őrült asszony a színpadon álltak. Az összekötözött Daniels a lábuknál pihent. Immár hangtalanul, mert Hernandez rongyot tömött a szájába. A hadnagy mondott valamit az asszonynak, aztán szétvetette a lábát, és övébe dugta a pisztolyát. Kétségkívül hatásos és felemelő jelenet volt. Holtfényben ragyogó arca római légionáriuséra emlékeztetett, aki éneké vadján áldozatot mutat be Jupiter templománál. Martinez ránt szegezte géppisztolyát, és ahogy a hold megvilágította mindazt, ami a terepszínű gyakorló ruhától látható volt belőle, egészen nyilvánvalóvá vált a hasonlóság közte és a hadnagy között. Bob, aki mellettem ült, és makacsul összeszorította az ajkát, megrándult, és meglepetten suttogta. A jó Jézusát, hogy erre eddig nem gondoltam, viharisten gyermekei, Barbara félhangosan felzokogott, de hiába nyújtottam feléje a kezem, nem értem el. Közelebb meg nem mertem csúszni hozzá már csak a nadrágszáramban meghúzódó kerékpár küllő miatt sem. Hernandez zsebre vágta a kezét, felnézett a holdra, aztán felénk fordította a fejét. Azt hiszem, tartozom némi magyarázattal, mielőtt. Nos, mielőtt valamennyien eltávozunk ebből a világból. Nem táplálok haragot maguk iránt, ön iránt sem, százados. És sajnálom, hogy így alakultak a dolgok. Hát még én, mondta hallgatási fogadalmát megtörve Pazmarin, és igyekezett újra leköpni Hernandezt. Ma éjszaka mutatjuk be az utolsó áldozatot az áldozatok fájánál mi, a legutolsók, akiknek jogunk van hozzá. Beáta és én, viharisten gyermekei, motyogta újra Bob. Hernandez megrázta a fejét. Téved, Mr. Kinley, nem vagyunk viharisten gyermekei, legfeljebb az unokái lehetnénk. Gyilkosok és gazemberek gyermekei vagyunk. Maguk azok egyedül, káromkodott a százados. Hernandez azonban nem haragudott. Úgy tűnt, örökre leszámolt a földi érzelmekkel. Mielőtt beteljesül viharisten akarata, el kell mondanom önöknek egy régi történetet. Mr. Lawrence több részletét már kitalálta, úgy hiszem. Igaz, Mr. Lawrence? Bólintottam, és közben előhaláztam a fegyvert a nadrágszáramból. Ügyesen a hátam mögé csúsztattam, egy kiálló gyökér alá, hogy bármelyik pillanatban előkaphassam. A történet akkor kezdődött, amikor a japánok partra szálltak a Fülöp-szigeteken. Az én népem itt élt Mindanaón, Zamboanga közelében. Egyszerű emberek voltak, nem vétettek a légynek sem. Nem áldoztak embertősi isteneiknek, legfeljebb kecskét. Régmúlt ködébe süllyedt már az ember áldozatok emléke. Viharisten megelégedett a kecskével is, akárcsak holdisten. Egyetlen hagyomány maradt, amelyhez ragaszkodtak elődeim, ha valamelyik asszony ikreket szült, viharistennek szentelték őket. Nem, nem áldozatról volt szó, Mr. Lawrence. Egyszerűen csak egész életükben viharistent kellett szolgálniuk. Nem mehettek férjhez, vagy ha férfiak voltak, nem alapíthattak családot. Ők vágták el a kecskebaktorkát, ha a nyári napi egyenlőség idején áldozattal tisztelték meg az erdei szellemeket. Ahogy önök mondanák, animisták voltak az őseim, Mr. Lawrence. Történt egyszer, még jóval a japán megszállás előtt, hogy egy asszonynak két ikerlánya született. Boldog volt az anya, és boldog a törzs, hiszen hosszú-hosszú évek után végre voltak, akiket viharisten szolgálatára rendelhettek. Sudár, deli lányok voltak, és örömmel vállalták a megtiszteltetést. Viharisten és az erdei szellemek szolgálatát. Külön kunyhóba költöztek, és a törzs varázslója megtanította őket mindarra, ami szükséges volt ahhoz, hogy megfeleljenek hivatásuknak. Boldogok voltak, és boldog volt a falu népe. Viharisten megkímélte vetéseiket, és ha halászni indultak, nem zúzta szét a bárkáikat. Mindkét szél, a keleti és a nyugati is tisztelte a népemet, és békében élt vele, hiszen az ikerpár is a két uralkodó széljárást jelképezte. Ekkor táj történt, hogy kitört a háború, amelyből a népem nem értett semmit. Egyszer csak fegyveres sárga emberek jelentek meg közöttük, akiknek a nyelvét senki sem tudta. Elvitték a tyúkjaikat, a tyúkok tojásait, a kecskéket, a disznókat, mindent. Ezen kívül megtiltották, hogy viharistenhez imádkozzunk, és áldozatot mutassunk be az áldozatok fájánál. Azt akarták, hogy olyan isteneket tiszteljünk, akikhez semmi közünk sincs. Bocsássanak meg, hogy úgy beszélek, mintha már akkor köztük lettem volna, de őszintén úgy érzem. Pedig csak ezután születtem és Beáta is. A japánok megpróbálták felrobbantani az áldozatok fáját, de ekkor a varázsló, akit ön is ismer, Mr. Lawrence, félrevezette őket. Éjszaka egy másik hatalmas fához vitte a katonákat, és jajgatott, amíg az esztelenek dinamitot raktak a fa gyökerei alá. Habzott a szája, amikor a fa megsemmisült, a japánok leütötték és ott hagyták. A varázsló reggel hazament, és megmutatta a falunak, hogy megmenekült a fa, az áldozatok fája. Népem ettől fogva gyűlölte a japánokat. S, amikor nem messze a falutól, az erdősáv túlsó oldalán hadifogolytábort létesítettek, éjjel-nappal a tábor körül ólálkodtak, hogy megpróbálják kiszabadítani a dróthálóval bekerített amerikai katonákat. Egyszer, egy sötét éjszakán, miután áldozati kecskét vágtak az erdei szellemek tiszteletére, megnyitották a hálót, és kiszabadítottak néhány foglyot. Ettől kezdve pokol lett a japánok élete. Feszülten figyeltük minden szavát. Annyi szuggesztivitás volt a hangjában, hogy még akkor is oda kellett volna figyelnünk rá, ha nem akarunk. Bob visszafojtotta a lélegzetét, úgy hallgatta Hernándezt, aki nem volt már Hernández többé, hanem egy Zamboanga lakói közül, akinek eszét vette a lelkében felhalmozott gyűlölet. Marti mezmereven tartotta a géppisztolyát, mint ősei a késnyelét az áldozati kecskebak felett. Égő szemét a fára szegezte, ajka hangtalanul mozgott. Talán egy ősi, dallamtalan áldozati imát mormogott. Az amerikai katonák nálunk, a mi falunkban leltek otthonra, folytatta Hernández, egy föld alatti üregben, amelyet nem fedezhettek fel a japánok, akárhányszor is átkutatták a falut. Tudják, ősidők óta él népem körében a késvetés tudománya. Valaha talán akkor, amikor még a messze malái szigeteken éltek, akkor tanulták meg a vékony kés hajításának a művészetét, így van, Mr. Lawrence. Így, bólintottam, valószínűleg a maláikra is volt az őse az önök fegyverének. Megőrülök, hördült fel mellettem Bob, ezek pillanatokon belül feláldoznak bennünket valami hülye istennek, mint a Tarzan filmekben maga meg tudományos vitát folytat velük. Ha hintek, ugorjon nekik, morogtam. Köszönöm, Mr. Lawrence, hogy megkönnyíti a dolgomat, bár őszintén mondom, sajnálom. Egy szóval a falusiak megtanították őket, hogyan kell bambuszból fegyvert készíteni, és narrafából nyelet esztergáltak hozzá. Az amerikaiaknak azonban nem tetszett a bambuszél. Hamarosan rájöttek, hogy a japán futárok által használt kerékpárok küllőiből sokkal jobb pengét lehet köszörülni, mint bambuszból. Telt múlt az idő, s egyszer tragédia történt. Amikor híre terjedt, hogy a japánok visszavonulnak, s az amerikaiak valami ledobott röpcéduláról azt olvasták, hogy a háború hamarosan véget ér, nem lehetett többé bírni velük. Kezdtek úgy viselkedni, mintha népem lenne a vendég ezen a vidéken, és ők a házigazdák. Népem csak mérsékelten él a pálmaborral, hiszen a pálmabor hintése is az áldozati szertartás része. Az erdőt jól ismerő amerikaiak rátalálhattak egy elásott pálmaboros hordóra, amelyet a varázsló vezetésével rejtettek el, hogy évek múltán az isteneknek és a szellemeknek áldozzanak belőle. Megtalálták a hordót, megitták a bort, és megőrültek tőle. És részegségükben elhatározták, hogy rátámadnak a két szűzre, viharisten papnőire. Az öt férfi, suttogta Bob, úgy van, Mr. Kinley, akkor már csak öten voltak, öt erős, vad, vértől és pálmavortól megittasult férfi. Betörtek viharisten papnőinek a kunyhójába, és magukkal hurcolták őket. Ráadásul az áldozatok fájához. És tudja, miért? Azt hitték, hogy az áldozatok fája alatt, vagy valahol a közelben kincseket rejtettünk el. Nem tudom, miért van az, Mr. Lawrence, hogy önök, amerikaiak, vagy európaiak, ha egy önök által primitívnek tartott népre találnak, azonnal kincseket gyanítanak náluk. Nos, az ikerpárt a fához hurcolták, és mindenáron ki akarták szedni belőlük, hogy hova rejtették viharisten kincseit. Pedig a mi isteneink kincse erejükben és jóságukban rejlik. Soha nem kívánták, hogy aranyal, vagy drága kövekkel ékesítsük fel a fájukat. Nem is tehettük volna, hiszen az én népem szegény volt mindig is, Mr. Lawrence. Ekkor megragadták egyiküket, és a fához kötözték. Ide, ahol most önök ülnek, aztán faggatni kezdték, hogy hova ásta el a kincset. S hogy nagyobb nyomatékkal kérdezhessenek, azokkal a fegyverekkel, amiket mi készítettünk nekik barátságunk jeléül, körbehaigálták, mint a cirkuszban, hogy megfélemlítsék. Viharisten papnője persze nem mondhatott semmit. Hiszen mit is mondhatott volna? Sírt, zokogott, a kések pedig egyre közelebb csapódtak be hozzá. Aztán egyszerre csak megtörtént a tragédia. A pálmabor tette-e, vagy valami más, ki tudja, egyikük kezében rosszul fordult a fegyver, és... Viharisten papnőjének a testébe fúródott. Néhány perc, és a papnő kilehelte a lelkét. Megtörölte a homlokát, és felpillantott a holdra. Nem mertem a karórámra nézni, nehogy félreértse a mozdulatomat. Beslésem szerint kettő felé járhatott az idő, de még ez sem volt nekik elég. Folytatta szemtelenül. Bár alig ha nem megértették, hogy bármit csinálnak is az életben maradottal nem árulja el nekik a nem létező kincsrejtek helyét. Inkább ő is meghal, mint a testvére. Ekkor úgy döntöttek, hogy megerőszakolják. Elhallgatott, és Danielsre nézett. A férfi feldobta magát a levegőbe, és megpróbálta kiköpni a szájába dugott rongyot, hogy ordíthasson. Ahogy kitervelték, úgy is tettek. Aztán szívet karcoltak a fába, ahogy önöknél, kultúrnépeknél szokás, és a szív közepébe belevésték a nevüket. Melotti, Gray, Fox, Frem és Daniels. Soha többé nem mentek vissza a faluba. Rövidesen véget ért a háború, és sok minden megváltozott ezen a vidéken. Viharisten papnője azon az éjszakán, amikor testvére meghalt mellette az áldozatok fáján, és, amikor őt Elcsuklott a hangja, és két könnycsepp gördült végig az arcán, amikor őt azóta elveszítette az eszét. Azt mondják, hogy reggel énekelve ment vissza a faluba, és soha többé nem tudta, hogy kicsoda. Nem mondott semmit, csak énekelt. Együgyű daloskákat, amikre még az öreget tanították. Soha nem emlékezett, vagy nem akart emlékezni semmire.